énekelj szép zengéssel. Foglaljunk helyet, testvérek, és a 450. énekünket lapozzuk fel, 450. dicséretünket. Drága dolog az Úristen dicsérni. Mind az 5 versével énekeljük el ezt a szép énekünket. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét Máté evangéliumának 19. részéből olvassuk, a 16. verstől a fejezet végéig. Máté evangéliumának 19. részében a 16. verstől ezt olvassuk. És ímé hozzájövén egy ember, mondanéki: jó mester, mit cselekedjek, hogy örök életet nyerjek? Ő pedig mondanéki: miért mondasz engem jónak? Senki sem jó, csak egy, az Isten. Ha pedig be akarsz menni az életre, tartsd meg a parancsolatokat. Mondanéki: melyeket? Jézus pedig mondta: ezeket. Ne ölj, ne paráználkodj, ne lopj, hamis tanúbizonyságot ne tégy. Tiszteld atyádat és anyádat, és szerest fele barátodat, mint önmagadat. Mondanéki az ifjú: Mindezeket megtartottam ifjúságomtól fogva. Mi fogyatkozás van még bennem? Mondanék ki Jézus, ha tökéletes akarsz lenni, eredj, add el vagyonodat, és oszd ki a szegényeknek, és kincsed lesz mennyben, és jöjj, és kövess engem. Az ifjú pedig e beszédet hallván elméne megszomorodva, mert sok jószága volt. Jézus pedig mond az ő tanítványainak, bizony mondom néktek, hogy a gazdag nehezen megy be a mennyeknek országába. Ismét mondom pedig néktek, könnyebb a tevének a tűfokán átmenni, hogy nem a gazdagnak az Isten országába bejutni. A tanítványok pedig ezeket hallván felettébb álmélkodnak vala mondván, kicsoda üdvözülhet tehát? Jézus pedig rájuk tekintvén mondanékik, embereknél ez lehetetlen, de Istennél minden lehetséges. Akkor felelvén Péter mondanéki, íme mi elhagytunk mindent, és követtünk téged. Mink lesz hát minékünk? Jézus pedig mondanéki, bizony mondom néktek, hogy ti, akik követtetek engem, az újjászületéskor, amikor az embernek fia beül az ő dicsőségének királyi székébe, ti is beültök majd 12 királyi székbe, és ítélitek Izrael 12 nemzetségét. És aki elhagyja házait, vagy fitestvéreit, vagy nőtestvéreit, vagy atyát, vagy anyját, vagy feleségét, vagy gyermekeit, vagy szántóföldjeit, az én nevemért mindaz 100 annyit vesz, és örökség szerint nyer örök életet. Sok elsők pedig lesznek utolsók, és sok utolsók elsők. Az Úr adja meg nekünk, hogy isteni bölcsességének titkaival való foglalkozásunk valóban előmozdítsák egyességünket az ő dicsőségére és a mi épülésünkre. Jöjjetek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Köszönjük néked, Úr Jézus Krisztus, hogy ma is téged dicsőíthet, magasztalhat a mi szívünk. Köszönjük, hogy te vagy a mi megváltónk, aki eljöttél erre a földre, magadra vállalva bűneinket, kárhozatunkat. És köszönjük, hogy elvetted azokat rólunk a Golgota keresztjén, és nekünk üdvösséget, örök életet szereztél az Isten országába. Köszönjük te néked, hogy feltámadtál és élsz, és köszönjük, hogy ma is élő úrként hallod a mi dicsérő és téged magasztaló szavainkat, akik elhangoznak szánkon vagy a szívünkben. Köszönjük néked, hogy megállhatunk ma is előtted. Köszönjük, hogy adsz az életünkbe ilyen kiváltképpen való alkalmakat, amikor egy héten egyszer legalább gyülekezet közösségében előtted elcsöndesedhetünk, és meghallgathatjuk üzenetedet. Kérünk most arra, hogy szólj hozzánk, áldj meg minket a te igéddel, és fegyverezzél fel bennünket, erősítsél meg bennünket az előttünk álló útra. Segíts, hogy magunkkal vihessük azt a lelki táplálékot, amit nyújtasz nekünk a te szavadban. Kérünk téged arra is, hogy te formáld a szívünket ezek által, amiket mondasz. Te formáld gondolkodásunkat, értékrendünket. Te hass a mi döntéseinkre, egész életvitelünkre, magatartásunkra. Szeretnénk magunkat a te rendelkezésedre bocsátani most is. Kérünk téged arra, hogy áld meg közösségi együttlétünket, Isten tiszteletünket, és áld meg mindazokat a helyeket, ahol téged magasztalva, és a te szavadat várva gyűlnek össze ma is a mi lelki testvéreink, a világnak akármelyik részén. Amen. Kedves testvérek, énekeljük igehirdetésre készülve a 172. énekünket. A 172. énekünk így kezdődik. Szűkölködünk nagy mértékben, segedelem nélkül. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk alapigéjét Máté evangéliumából hallgassátok meg. Máté evangéliumának 13. részéből, a 44. versből. Ismét hasonlatos a mennyeknek országa a szántóföldben elrejtett kincshez, melyet megtalálván az ember elrejti azt, és afelett való örömében elmegy, és eladván mindenét, amije van, megveszi azt a szántóföldet. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, majd újabb rövid példázat van előttünk. Az Úr Jézus ebben a példázatban egy szántóföldbe elrejtett kincshez hasonlítja a mennyeknek országát. Szükséges talán, hogy a bevezetőben pár mondatot elmondjak a mennyeknek országáról, vagy Isten országáról. Ez a kifejezés az Úr Jézus kortársai számára egy rendkívül telített, tartalommal teli kifejezés volt. Nekünk talán nem sokat mond, de Jézus kortársai számára ez nem így volt. Amikor Jézus kimondta, hogy Isten országa, mennyeknek országa, a hallgatói azonnal fölkapták a fejüket, hogy micsoda, miről van szó? Miről van szó? Hiszen a zsidó emberek, akik az Ótestamentumon nőttek fel, ott sokat olvastak az Isten országáról. Egy olyan világról, világbirodalomról, amelynek királya az Isten, amelynek minden viszonyában, lelki, szellemi, fizikai viszonylataiban Isten akarata teljesül. Egy olyan világ, amelyben minden teljes harmóniában van Istennel. Egy olyan világ ez, amelyben már nincsen semmi tökéletlenség, semmi romlandóság, semmi végesség, halál. Ezt a csodálatos teokráciát, ezt a csodálatos Isten által uralt világot, világbirodalmat szívből várták a Jézus korabeli zsidók, tudván, hogy ezt Isten fogja megvalósítani, ez leszáll majd a földre, illetve azt is tudták az írásokból, hogy Isten küldeni fog egy dicsőséges személyt, a messiást, aki majd megvalósítja ezt az Isten országát, és urává is lesz annak. Ezért is várták annyira az Istennek országát. Várták, hogy valahogy eljön a messiás, aki majd megvalósítja ezt az országot. Ezeknek az embereknek a legnagyobb vágya volt, hogy ott lehessenek majd ebben a birodalomban, ebben az országban. Nos, amikor Jézus eljött erre a földre, akkor azt mondta, hogy Márk evangéliumában olvassuk, hogy elközelített hozzátok a mennyeknek országa. Aztán utána az Úr Jézus félreérthetetlenné tette, hogy benne közelített el az Istennek országa erre a földre, mert ő a messiás, és ő ennek az országnak a megvalósítója és a királya is. És ezt érzékeltette Jézus a tetteivel, mert minden csodája, akár ételszaporítás, gyógyítások, halott támasztások, minden cselekedetével az Isten országának, vagy mennyek országának a viszonyaiból adott, mint egy ízelítőt, kóstolót a kortársainak. A tanításaiban is Jézus sokat beszélt az Isten országáról, és újabb vonásai, titkait leplezte le az ő hallgatóság előtt ennek a csodálatos világbirodalomnak tulajdonképpen. Félreérthetetlenné tette azt is, hogy abba az országba csak is az ő belevetett hitáltal lehet bejutni, vagyis ő az ajtó, akin keresztül oda be lehet kerülni. Máshogy nem lehet bekerülni. Aki nem hisz ő benne, az nem kerül be az Isten országának ebbe a csodálatos birodalmába. Nos, a zsidók tehát, amikor hallották, hogy Jézus a mennyek országáról valamit mond, akkor mindjárt fölkapták a fejüket, hogy na, miről is van szó? És hogyha mi hallunk valamit, így most a Bibliában, Jézus megint csak a mennyek országáról, az Isten országáról beszél, akkor mi is fölkaphatjuk a fejünket. Miről is van szó? Miről is van szó? Mit mond erről a csodálatos világbirodalomról? Annál is inkább fölkaphatjuk a fejünket, testvérek, mert mi már jól tudjuk, hogy a történelem tele van arra irányuló próbálkozásokkal, hogy az ember a Földön megvalósítsa az Istennek az országát. Ja, csak a legutóbbi ilyen erőfeszítések voltak, ugye Hitlernek az erőfeszítése, aki egy nagyon csodálatos birodalmat akart létrehozni, a harmadik birodalmat, de itt van a kommunizmusnak az álma is, hiszen az is egy földi paradicsomot akart voltak éppen megteremteni itt a Földön, egy új világ birodalmat. Egészen friss hírként jutott el hozzám, hogy a G20-as országok nem soká bejelentik, hogy létrehoznak állítólag egy világkormányt, amelyiknek az lesz a hivatása, hogy az egyesülő emberiséget egyesítsék és gondoskodjanak egy új világrendről, egy szép új világról, amelyik természetesen maga lesz a földi Éden. Nos, lehet, testvérek, hogy ez valamilyen szinten meg is valósul. Lehet, hogy a Földön meg lehet valósítani az Isten országának egy földi utánzatát, de ennek a vezetője nem lesz más, mint Jézus Krisztus legnagyobb és legkülönösebb utánzója, az Antikrisztus. Minden esetre azt tudjuk, hogy valahányszor ezzel próbálkoztak az emberiség nagyjai, hogy itt a Földön fölépítsék az Isten országát, ebből mindig a pokol született meg. Ez most se lehet másképpen, mert Jézus nélkül, a belevetett hit nélkül, a kegyelem elfogadása nélkül, az Isten igéjének a tekintély előtt való meghajlása, hit nélkül nem lehet a Földön az Isten országát létrehozni, sehogyan sem. A keresztjének viszont mi várjuk az Istennek az országát. És tudjuk azt a Bibliából, már sokkal világosabban látunk ebbe a kérdésbe, mint annak idején a zsidók. Most már nem is arra építjük ezt az egész Isten országa dolgot, amit csupán ő nekik mondott Isten erről, hanem már itt van előttünk az új szövetség is, amiben még világosabb dolgokat veszünk észre. Úgy látjuk, hogy az Isten országa majd az utolsó ítélet után fog megvalósulni ezen a földön. És visszajön az Úr Jézus Krisztus, hogy valljuk a hitvallásunkban, és megtartja az utolsó ítéletet, és majd akkor egy új eget és új földet teremt, ahol megvalósítja majd az Isten országát. Ott minden szép és tökéletes lesz, és nem lesz ott semmi tisztátalan, és halál, és a bűn, és semmi. Egy csodálatos új világ lesz, az utolsó birodalom lesz, az utolsó világbirodalom, amit már a sátán nem fog tudni egyáltalán megrontani, amiben nem lesz semmiféle csata, és semmi egyéb ilyen dolog. Hála Istennek, hogy van egy ilyen csodálatos reménységünk, és így aztán mi is odafigyelhetünk erre, hogy miről is beszél itt Jézus, amikor az Isten országról, a mennyek országáról beszél. Nos, figyelmünket most már fordítsuk a felolvasott ige szakasz felé, mert ebben Jézus rámutat arra, hogy az Isten országa a legnagyobb érték. Ez az első, amit szeretnék előttetek kidomborítani. Ez a napszámos, aki megtalálja a kincset, fel tudta mérni, hogy az, amit talált, az minden értékénél nagyobb érték. Ezért képes arra, hogy mindenét eladja, és azt a földet, és benne a kincset megvegye. Felbecsülhetetlen értékű kincs az, Istennek az országa. Persze a mai világ ezt nem tartja kincsnek. Kincsnek tart más egyebeket. Kincsnek tartja az önmegvalósítást, műveltséget, anyagi javakat, hírnévet, szépséget, gazdagságot, hasznot, sok mindent. Ezekért a kincsekért minden áldozatra készek az emberek. Idő, erő, anyagi, minden. De valahogy nem látják az emberek az Isten országának a ragyogását, az értékét. Úgy tűnik az emberek számára, hogy ezek az igazi értékek, és az Isten ország az egy értéktelen bóvli. Pedig az az igazság, hogy az Isten országa a valódi érték, és ezek a bóvlik. Ezek a bóvlik. Kicsit úgy van ez, mint ahogy a csillagok meg a földi fények. Hogy, ha itten Szegeden fölnéz az ember az égre, akkor nem túl sok csillagot lát, mert a város fényei úgy elhomályosítják a csillagokat. De ha kimegyünk valahova, hegytetőre, ahol nincsen város a közelben, akkor fölnézünk az égre, és egy csomó csillag ragyog a fejünkre, vagy a szemünkbe. A földi fények elhomályosítják itt Szegeden a mennyei fényeket. Valahogy így van, hogy ezek a földi dolgok, amiket felsoroltam, mint tudomány, ilyen szenvedély, olyan szenvedély, család, ez az, hogy elhomályosítja előttünk az Isten országának a fényét, a ragyogását. Pedig az az igazi, az az igazán gyönyörű, az az igazán csodálatos. Mégis valahogy ezek az állítólagos értékek, ezek tűnnek a szemünkbe, és ezek vakítanak bennünket. Valahogy úgy, ahogy Zoránnak van egy ilyen éneke, hogy a pódium áll, a rivalda kész, zajlik az össznépi megtévesztés, nézd, az ott a kincs, az elme villog, dől a szöveg, és valahogyan szemembe küldi a fényt, és így lesz a fejben sötét. Hé, soha se higgyetek a szemeteknek, ugye, mondja a dal szövege. Szemembe küldi a fényt, így lesz a fejben sötét. Igen, hát az emberek fejében nagy sötét van, mert azt hiszik, hogy a bóvli az igazi érték, és az igazi értékre azt hiszik, hogy az a bóvli. Hát persze én nem tudlak benneteket meggyőzni arról, hogy az Isten országa az igazi érték. Az egyetlen igazi érték. És ti se tudtok másokat meggyőzni, de talán nem is kell. De talán nem is kell. Mert hiszem, hogy egy kegyelmi pillanat az, amikor valaki előtt felragyog az Isten országának a dicsősége. És akkor ez a dicsőség, ez, vagy érték, ez legyőzi az embert. Ez meggyőzi az embert. Ezt az embert, akit megtalálta a szántóföldbe rejtett kincset, nem kellett győzködni arról, hogy nézd, ez egy óriási kincs. Ez egy óriási. Ő látta azt magától, és a kincs megragadta őt, és legyőzte őt. Aki rátalál az Isten országára, aki előtt felragyog ennek az értéke, annak nem kell mondogatni, hogy ez egy nagy kincs, ez egy nagyon nagy kincs, ez nincs ennél értékesebb kincs. Az magától is tudni fogja, hogy ez a legnagyobb kincs. Sokkal többet ér, mint a házam, vagy az autóm, vagy a sikerem, vagy a munkám, vagy nem tudom micsoda. Mindennél nagyobb kincs. Meggyőz a maga értékéről, magáért beszél. Egyszerűen testvérek, ez ilyen furcsa dolog ez, hogy nem tudom, ti hogy voltatok vele, én kisgyerek voltam, amikor még ugye nyugatra nem nagyon lehetett menni, de hát kaptunk olykor-olykor ilyen külföldi naptárakat, és akkor azokat néztük otthon. Hát különösen tetszettek nekünk a svájci képeket ábrázoló naptárak, hogy hát ez gyönyörű. Hát ez gyönyörű. Nem kellett nekünk magyarázni, hogy az egy gyönyörű táj. Tudod, ez itt a Matterhorn, ami egy gyönyörű. Ez itt a, nem tudom micsoda, ami gyönyörű. Hát láttuk magunktól is, hogy az gyönyörű. És ott volt a szívünkben az a vágy, hogy ó, hát talán egyszer meglátjuk. Egyáltalán nem biztos, de talán egyszer eljutunk oda, valamit láthatunk ebből a csodából. Hát meggyőz minket a kép arról, hogy az egy szép dolog. Az Isten országát még nem látjuk a maga értékességében, de itt van előttünk a Bibliában a képe, és ez önmagában elég nekünk ahhoz, hogy meggyőzzön minket arról, hogy ez a legnagyobb érték, ami létezik a világban. Isten országa tehát a valódi kincs. A második dolog, amit Jézus itt aláhúz, hogy a mennyeknek országa, vagy Isten országa rejtetten jelen van. Ugye manapság ritka a földbe rejtett kincs, bár itt lehet látni, vagy találni ilyen kincseket azért itt ott Magyarországon is, aztán utána szépen kirabolják, vagy kicsempészik őket Magyarországról, de hát azért ez ritka dolog, ritka dolog. Jézus korában sokkal gyakoribb volt az, hogy a szántóföldbe vagy valahol kincset találtak az emberek, ugyanis Izrael területe, az ahogy tudjuk a történelemből, idegen országoknak volt, vagy hadseregeknek volt a felvonulási területe. Gyakran mentek ott különböző más országok hadai keresztül, vagy folytattak akár csatákat is azon a vidéken, és ilyenkor a helyi lakosság mit csinálhatott volna más, mint ilyen agyag edényekben, meg fémdobozokban, meg amiben tudták, elásták a kincseiket a földbe. Az egyik kumráni településnek a háza küszöbe alatt találtak például nemrégiben 580 tíruszi ezüstöt, ami egy igen tekintélyes nagy érték. Az Abdiás könyvében is olvasunk egy ilyet, hogy felkutatták Jeruzsálem rejtett kincseit, az elásott kincseket. Jézus sokszor beszélt is egyébként ilyen dolgokról, beszélt a tolvajok által kiásható kincsről, hogy ne olyan kincseket gyűjtsetek, amit a tolvajok ki tudnak ásni, vagy megrozsdásodik, megrohad a földbe, hanem igazi kincset. Beszél a gonosz szolgálóról, aki az egy talentumot kapta és elásta a földbe. Tehát ez egy ismert dolog volt Jézus hallgatósága körében, hogy ilyen elrejtett kincsek vannak, és sok ilyen történet keringett egyébként közöttük. Jézus tehát egy ilyen keleti elbeszélésekben gyakori képet használ föl. Talán a hallgatók azt várták, hogy valahogy úgy folytatja majd a példát, hogy talált egy kincset, és akkor elment, és abból a kincsből egy csodálatos palotát épített föl, aztán a rabszolgáktól kísérve átvonult a bazáron, vagy egy bölcs döntéséről vártak, hogy mond valamit Jézus, aki úgy döntött, hogy a kincs megtalálójának a fia vegye el a föld korábbi tulajdonosának a lányát, és akkor valahogy, tehát valamilyen ilyen mesés történeteket vártak a korabeli tudományuk, ismeretük alapján, de Jézus nem így folytatja a megkezdett történetet. Isten országa az itt van, közel van. Ahogy a napszámos, aki szánt és közben váratlanul megtalálja, úgy vagyunk mi is az Isten országával. Itt van ebben a világban. El van rejtve, közel van, jelen van, de nem látható, nem nyilvánvaló. Az Isten országa köztetek van, mondja Jézus. Nem úgy van, ahogy elképzelitek, mondja Jézus a kortársainak, hogy van, hogy lesz egy nagy apokaliptikus katasztrófa, és akkor egyszer csak majd bekövetkezik az Isten országa itt most. Nem. Hanem úgy van, hogy már itt van. Már itt van köztetek. Nem majd egyszer eljön, már itt van. Karnyújtásnyira van tőletek, láthatatlanul. Bennem itt van. El van rejtve, közel van, itt van mellettetek. Testvérek, mi is azt mondjuk, hogy hát itt van. Voltak éppen az Isten országa nem majd valamikor elkövetkezik, hanem az Isten országa már itt van köztünk. Közel van hozzánk. Ma is közel van hozzánk. Ugyanúgy, ahogy akkor. Hozzánk Jézus nem a testi megjelenési formájában van közel, hanem az evangéliumban, a lelke által van közel. És ha közel van hozzánk ő, akkor benne közel van hozzánk az Istennek az országa, a birodalom. Közel van hozzánk. Karnyújtásnyira, akkor is, ha nem látunk belőle semmit. Mégis itt van. Láthatatlan, itt járunk mellette, körülötte, fölötte. Mint ahogy az ember is ott keringett körülötte, ahogy szántott. Egyszer csak előbukkant. Itt volt már az előtt is. Közel volt hozzám, csak eddig nem vettem észre. A mennyek országa tehát érték, ami közel van. A harmadik dolog, hogy megtalálható az Istennek országa. Ebben a példázatban valami szerencsés véletlennek tűnik, hogy a napszámos megtalálja a szántóföldbe rejtett kincset, hiszen ő nem egy kincskereső volt, aki éppen kincset keresett, hanem ő egy szántóvető volt, aki szántott. Egyáltalán nem kereste, mégis rátalált. Mégis rátalált. Így van az ember az Isten országával, hogy lehet nem keresi, mégis rátalál, mondja Jézus. Nem keresi, mégis rátalál. Meglepetésszerű dolog. Fölragyog előttünk az Isten országának a kincse. Itt van, egyszer csak rátalálunk. Testvérek, majd csomó ember szerintem így találj meg, mert régebben még lehetett mondani, hogy valaki keresték az Isten országát, keresték Krisztust, keresték a benne rejlő kincseket, keresték az örök életet, mindegy, hogy fogalmazom. De ma nem keresi, csomó ember nem keresi. Lehet, hogy úgy mennek a templomba is az emberek, hogy nem keresik. Egyszer csak mégis eléjük bukkan. Egyszer csak mégis fölragyog előttük a kincs. És azt gondolnánk, hogy ez egy véletlen, vagy ez a szerencse műve. De igazából nem az. Nem az, hanem Isten rendelkezéséből, Isten akaratából történik. Ő már itt előttünk járt, mert belerejtette ebbe a világba a kincset. Belerejtette. Megelőzött bennünket, belerejtette, és valahogy az életünket úgy terelgeti, hogy egyszer csak meglátjuk, megtaláljuk az Isten országának ezt a kincsét. Hát megtaláljuk. Mert mégiscsak elmegyünk a templomba. Mert mégiscsak kezünkbe veszük a Bibliánkat. És valahogy egyszer csak, ha magunk se tudjuk hogyan, valahogy egyszer csak úgy elkezd felragyogni előttünk. A szívünk előtt, a lelkünk előtt. Az, ami mindig is ott volt, már századok óta ott van, évezredek óta ott van, mert oda rejtette az Isten. De egyszer csak meglátjuk. Olyan különös dolog ez, testvérek. Van egy ilyen ige az Ézsaiás könyvében, hogy megtaláltattam magamat azokkal, akik nem kerestek. Ézsaiás 65:1-ben olvassuk. Mintha Isten országa megtaláltatná önmagát az emberekkel, akik nem is keresik. Egyszer mégis rábukkannak. A legcsodálatosabb valóságra. Úgyhogy hogy bukkan elénk, testvérek? Egyszer olvastam arról egy beszámolót, hogy amikor Dél-Afrikában megszűnt a feketéknek az üldözése, akkor valahogy ennek kapcsán Londonban tartottak egy nagy jótékonysági koncertet a Wembley stadionban. A rendezők, pontosan nem tudni, hogy miért, de hát valamilyen okuk csak volt, meghívták az egyik nagyon híres afroamerikai énekesnőt, Jesse Normant, aki egy opera énekesnő, hogy énekelje ennek a koncertnek a záró dalát. Hát ez egy valódi koncertet képzeljétek el, 12 órán keresztül, ilyen hatalmas hangszórókból szólt a kemény rockzene, Guns, Roses és több ilyen nagy együttesek voltak ott akkoriban. A közönség teljesen megtöltötte a Wembley stadiont. Ott be voltak egy kicsit rugva az emberek, ugye, volt, aki kábító szerezte magát, és egyáltalán a rockzenének van egy ilyen extázisba vívő hatása és ereje. És ezeket a zenekarokat, ráadásul akik ott jöttek, folyamatosan visszatapsolták. Mondom, már több óra hosszája zajlott ez a hatalmas kavalkád. És végre elérkezett a pillanat, hogy a Jesse Norman a színpadra lépjen. Egyetlen reflektor kísérte. Ahogy ott ment a pódium közepére, díszes afrikai ruhába volt öltözve, nem állt mögötte zenekar, nem szólaltak meg a hangszerek, kevesen is ismerték fel, hogy kicsoda ő. Ez a társaság ugye nem igen az operába szokott felnőni. Sokan ugye követelték vissza az előző bandát, hogy az jöjjön vissza, és nyugtalanul morajlott a közönség, és akkor a Jesse Norman elkezdte énekelni az Ó érthetetlen kegyelem című dalt. És ezt a dalt egy rabszolgakereskedő írta az 1800-as évek elején, aki nagyon sok rabszolgát vitt Afrikából az angliai gyarmatokra, de megtért. Hallotta az evangéliumot ez az ember, és Krisztushoz tért, és aztán befejezte ezt az egész szomorú ténykedését, bűnbánatot gyakorolt, és aztán elment, és nagyon egyszerű munkát vállalt. Valahol egy templomban lett ilyen takarító. És ott azokból a dallamokból, amiket ő még rabszolgakereskedő korában hallott ezektől a szerencsétlen emberektől, akiket ott százával összezsúfolva vitt a hajóján, ezekből a dallamokból írta ő ezt az éneket, amelyet azóta is sokszor lehet hallani, egy csodálatos ének. Na, ó, érthetetlen kegyelem, énekelte Jesse Norman, mely rég utánam jár, ki tévejgőn, vakon, bolyongtam utamon, egyszer csak rám talált. És akkor a fiatal emberek ledermettek a stadionba, akik ott voltak és hallgatták ezt. Ledermett, döbbent, csönd lett, hogy hallgatták a kegyelemnek ezt az áriáját. Énekelte, hogy a félelmektől megszabadít, szent félelemre tanít, és ahol csak megjelenne drága kegyelem, bűnöst megigazít. És akkor már a Jesse Norman egészen a közönséget a markában tartotta. Akkor a harmadik versszakot énekelte, hogy megőriz, megvéd, és bőségesen elég elérni otthonunk, addigra a közönség már előásta valahogy az emlékeiből ezt az éneket, amit az angolok tudnak mindenhol, és együtt énekelték vele. Sok ezred év, ha eltelik, kevés akár egy nap, dicsérni az Urat, mivel kegyelme nagy, oly érthetetlen az. Egy furcsa dolog, ezt csak azért mondom ezt a példát, mert ott a Wembley stadionban fölragyogott a kincs az emberek előtt. Nem tudni, hogy nem azért mentek oda, Nem várták ezt. Mégis leereszkedett a kegyelem a Wembley stadionról, hogy írták aztán később az újságokba, és váratlanul egyszer csak ott volt előttük Krisztus, és benne az Isten országa, a mennyeknek az országa. Minden kincsével, minden szépségével, minden gyönyörűségével. Igen, egyszer csak váratlanul megjelenik előttünk az, ami annyira közel van hozzánk. Az utolsó pont, amit szeretnék még kiemelni, hogy a mennyek országa hatást gyakorol az emberre. Ahogy látjuk, amikor hirtelen rátalál, akkor egy nagy örömöt érez ez a példázatbeli ember. Nagy örömöt érez. Egy elsöprő örömöt érez. Ez a kincsnek a hatása. Addig a kincs, hogy így mondjam, passzív volt. Nem gyakorolt senkire semmilyen hatást, ott volt magába. De mihelyst előbukkant, azonnal kezd aktivizálódott, és azonnal hatást gyakorolt a megtalálójára, és elkezdett az ember örvendezni. Nagyon örvendezni. Ez egy teljesen magától értetődő dolog, még ha egy földi kincset találunk, akkor is annak is örülünk. Hát még amikor a legeslegnagyobb kincset találjuk meg, mennyire örvendünk annak. Örvendünk az Isten országának. Az Isten országa megörvendezteti a szívet. Ez föl lehet ismerni ebből, hogy rátaláltunk, mert megörvendezteti a szívünket. Nem hagy hidegen bennünket egyáltalán. Vannak kellemetlen meglepetések, amik nem örömöt, hanem szomorúságot váltanak ki, de ez az Isten ország, amikor a lelki szemeink előtt, az eszünk előtt fölragyog, akkor éppen ellenkezőleg egy nagy örömöt hoz a szívünkbe, az életünkbe. És ettől az örömtől indítatva olvassuk ez a példázatnak a következő mozzanata, hogy a nagy örömtől indítatva visszatemeti a kincset, és elmegy és eladja az összes meglévő kis vagyonkáját ez a szántóvető napszámos ember, és megveszi azt a szántóföldet, mert birtokba akarja venni azt a kincset. Birtokba akarja venni azt a kincset. Testvérek, az öröm erre indítja őt, birtokba venni a kincset. Testvérek, nekünk is ugyanez az élményünk lehet. Hogy tudnélik, ha felragyog előttünk az Isten országa, akkor nagy örömöt ad a szívünkbe, és ettől az örömtől hajtva, ettől az örömtől mozgatva elkezdünk megtenni mindent, hogy a miénk legyen ez a legnagyobb kincs. Nem kell nekünk magyarázni, hogy ez a legnagyobb kincs, tegyél már meg érte mindent, hogy a tied legyen. Nem kell győzködni, magyarázni, csűrni, csavarni a szót, hanem egyszerűen, ha fölragyog előttünk, akkor úgy érezzük, hogy nincs az a pénz, amit ezért meg ne adnánk. Nincs az a kincs, amit meg ne adnánk. Csak hogy miénk lehessen, hogy megszerezhessük az Isten országát. Hogy ott legyünk majd, és ő velünk legyen már most. Nagyon különös ez, testvérek, hogy a mai emberek, hogy körülnézünk a világba, azt látjuk, hogy nem az Isten országáért adják az emberek az életüket, a kincseiket. Nem. Miért adják? Azért, hogy az offshore cégben legyen 100 millió, vagy 900 millió, vagy nem tudom hány milliárd. Azért odaadjuk a becsületet, odaadjuk az országot. Ez minden áldozatot megér. Úgy látszik, hogy igen. Becsületet, szavahihetőséget, minden megér. És hova viszi azt a milliót, vagy milliárdot? Hova viszi? Mesztelenül rakják majd be egy koporsóba, vagy por alakjába egy urnába, ő meg elkárhozik. Minek? Vettetik a külső sötétségre. Nem villog előttük az Isten országának az értéke, ezért nem is adnak érte egy fabatkát sem. Nagy csoda, ha előttünk fölragyog az Isten országa, örömöt hoz a szívünkbe, és úgy érezzük akkor, hogy Ezért mindent odaadunk. Ezért mindent odaadunk. Csodálatos dolog ez, testvérek, hogy látjuk embereknek az életében ennek a valóságát. Például Pál apostolnak a Filippi levelét, ha olvassátok, akkor ott olvassuk ezt, hogy ő a Jézus Krisztus ismeretéért, vagyis az Isten országáért mindent kárba veszni hagyott. És kárnak és szemétnek ítélt, és megismétli ezt sok évvel, a megtérése után is, hogy most is kárnak és szemétnek ítélek mindent, az Isten országáért, a Krisztus ismeretének gazdagságáért. Pedig börtönbe volt éppen akkor, római börtönbe, nem szanatóriumba. Tehát csodálatos dolog, testek, hogy lehet az, Úgyhogy látta az Isten országát, annak az értékét, és aztán mindennél fontosabb volt, és az is marad a számomra. Nem érdekes, hogy mibe kerül. Mit kell érte nekem odaadni? Mit kell elcserélnem rá? Amit odaadhatok, az semmi. Amit megnyerhetek, az minden. Ugyanez egy mai misszionárius volt, a Jim Elliot, akinek a könyveit talán többen is olvasták, aki az Auka indiánok földjére ment, hogy nekik úttörő módon beszéljen Krisztusról, az evangéliumról. Ezek a dél-amerikai indiánok teljesen elzárva voltak minden kereszténységtől, minden kultúrától. Oda ment, szeretett, hogy beszéljen neki Krisztusról, és aztán mindjárt megölték az első, ahogy odaérkezett, mindjárt a társaival együtt megölték ezt a fiatalembert. Az volt ennek az embernek a jelmondata, hogy nem bolond, aki odaadja azt, amit nem tud megtartani, azért, amit soha nem veszíthet el. Ez egy jó üzlet, amit úgyse tudok megtartani, odaadom azért, amit soha nem veszíthetek el. Erre nem volt képes a gazdag ifjú, akiről olvastuk a példázatot, illetve a történetet. Aki odament Jézushoz, és Jézus csak annyit mondott neki, hogy akkor na nézzük, hogy állsz a kincseid. Nem, az fontosabb nekem, mint az örök élet. Fontosabb, mint a mennyek országa. Nekünk, neked mi a fontosabb? Miért adsz oda bármit? Adj oda bármit az Isten országért, mert ez a legnagyobb kincs, ami csak a tied lehet valaha. Nos, előttünk van, testvérek, ez a nagyon egyszerű példázat, ami mégis olyan sok és mély üzenetet hordoz a számunkra. Isten országa, hát kapjuk föl a fejünket. A mennyek országa, kapjuk föl a fejünket. Ez egy csoda. Ez egy csoda az Isten országa. Ez a legnagyobb érték, ami csak létezik a Földön. Ami nincs messze tőlünk, valahol elérhetetlen távolságban, hanem rejtetten közel van hozzánk. Itt is, amikor halljuk az evangéliumot, halljuk Jézust. Benne közel van az Isten országa hozzánk. És nem csak közel van, hanem megtalálható. Rábukkalhatunk. Mert valahogy elénk bukkan valahogy a maga értékességében, a maga kincs voltában. És nagy örömöt hozhat a szívünkbe. És ez az öröm arra indíthat minket, hogy megszerezzük, hogy a miénk legyen. Úgy lesz a miénk, testvérek, csak úgy lesz a miénk, ha Jézust megragadjuk. Hadd zárjam le ezzel. Csak úgy lesz a miénk az Isten országa, ha Jézust hitáltal elfogadjuk. Ha mi Urunkat és megváltónkat, aki meghalt és feltámadott, hittel a szívünkbe fogadjuk, és magunkat neki átadjuk. Akkor megvan nem a belépőjegyünk az Isten országába, hanem az állampolgárságunk az Isten országába. Akkor be fogunk oda menni. Ő maga garantálja ezt. És ha nem kell nekünk Jézus, akkor nemet mondtunk vele együtt az Isten országára is. Akkor már marad nekünk, micsoda? A külső sötétség. Ezt mondja Jézus, ahol lesz sírás és a fogaknak a csikorgatása. Ne akarjunk ott maradni, hanem kelljen nekünk Jézus, benne az Isten országa, minden kincsével. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Köszönjük néked, Úr Jézus Krisztus, hogy egyszerűen tanítottad az embereket és minket is, erről a titokról, erről a csodáról, az Isten országáról. Köszönjük néked, hogy ez az ország most is közel van hozzánk, amikor halljuk az evangéliumot. Köszönjük, hogy fölragyoghat előttünk. Köszönjük, hogy rátalálhatunk. És köszönjük, hogy mindenünket elcserélhetjük erre, hogy ez a miénk legyen. Attól az örömtől indítatva, amit ennek látványa, ennek sejtése hozza szívünkbe. Segíts, Uram, hogy minnyájan megnyílt szemekkel lássuk a te dicsőséges lényedet, és benned az Isten országát, ezt a számunkra fölfoghatatlan, csodálatos új világbirodalmat, ezt az új kozmikus rendet. Segíts, hogy akarjunk ott lenni, és nem kimaradni abból. Köszönjük te néked, hogy te általad bekerülhetünk oda. Segíts, hogy téged, mint megváltó Urunkat elfogadva, megnyugodjunk abban, hogy állampolgárai lettünk ennek az új birodalomnak, ami majd a mennyből száll alá, amelynél csodálatosabb körülmények és állapotok közt nem lehetünk, és nem lehetnénk soha. Kérünk téged arra, hogy áld meg a szívünket, áld meg a lelkünket. Kérünk arra, hogy te adj különösképpen is vigasztalást, békességet azoknak, akik gyászoló, szomorú szívvel vannak közöttünk. Kérünk, hogy áld meg ezt a családot, áld meg vigasztalásoddal, erőddel, békességeddel. Kérünk téged azokért, akik kórházakban vannak, szenvednek, műtét előtt vagy éppen után vannak. Kérünk, hogy légy közel hozzájuk is, erősítsd meg, áld meg őket gyógyulással, erővel. Légy közel hozzájuk, és adj orvosaiknak bölcsességet a gyógyításukhoz. Munkáld a te dicsőségedet az ő lelki szemük előtt, és mások előtt is általuk. Kérünk téged arra, hogy áld meg gyülekezetünket, áld meg templomépítési terveinket, áld meg azokat a csodálatos heteket, amikre készülünk a gyerekekkel, a fiatalokkal, vagy a felnőttekkel. Kérünk téged, hogy készítsd el ezeket az alkalmakat is. Köszönjük néked, Urunk, hogy rád bízhatjuk a mi népünket is. Hadd menjenek el ma is minél többen szavazni, ha kedves előtted ez a kérésünk. És kérünk téged arra is, hogy te adj ennek a népnek istenfélő vezetőket, rád figyelő embereket, törvényedet megbecsülő és azoknak engedni akaró embereket. Kérünk, hogy te munkálj a népünkben is ébredést, hogy egyre több ember fogadjon el téged megváltójának, urának, és éljen veled egy egész más életet, mint amit egyébként élt, vagy élne. Köszönjük néked, hogy mindezeket eléd hozhatjuk, és letehetjük a te hatalmas kezedbe. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket, életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, kedves testvéreim, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Először is hirdetem, hogy elmúlt héten halottunk volt, hogy imádságban is megemlékeztünk a gyászoló családról. Dr. Olá Sándorné, Fitzner Évától búcsúztunk, akit 85 éves korában szólított el közülünk teremtője. Június 2-án 11 órakor a Bajai úti református temetőben volt az ő búcsúztatása. Hirdetem a testvéreknek a jövő heti alkalmainkat. Hétfőn délután 2:30-kor nyugdíjas délután lesz. Szeretettel hívunk és várunk erre mindenkit. Kedden bibliaórát tartunk. Szerdán a felnőtt konfirmáció óra most elmarad, ahogy megbeszéltük. Pénteken imaóránk lesz. Jövő vasárnap pedig lesz a gyülekezetünkben itt az istentisztelet keretében a hittan évzáró. Délután pedig Hajdú Károlyéknál lesz a házaspári alkalom a Sárkány utca 22 szám alatt. A testvérek, ha itt körülnéznek majd a folyosón, akkor láthatnak néhány gyerekrajzot kifüggesztve a falakra. Ezek a rajzok azt ábrázolják, hogy a gyerekek miről szeretnének hallani majd az új templomban, milyennek szeretnék, hogy legyen az az új templom. Ezekből a rajzokból majd szeretnénk készíteni egy kis naptárt, amit majd meg lehet esetleg venni, és annak is a bevételével támogathatjuk a templom építésünket. Nézzék meg a testvérek, mert nagyon kedves és aranyos kis rajzok ezek. Isten áldja meg a gyerekeket, szívükben az igét, az evangéliumot. Hirdetem a testvéreknek, hogy a presbiter testvéreknek, hogy az Isten tisztelet után egy pár percre az irodába jöjjünk össze, mert egy presbiteri gyűlésnek az időpontját meg kellene beszélnünk még a jövő hétre. Végül pedig hadd bátorkodjak ajánlani a testvéreknek, hogy menjenek el szavazni a lakóhelyük szerinti szavazóhelyre, és adják le szavazataikat. Jó lenne, hogyha minél többen ebben részt tudnánk venni, és valahogy leráznánk azt a közönyt vagy apátiát, ami ránk telepedett sajnos különböző érthető okokból. Van felelősségünk, amit Isten tett ránk, felelősséget az országunk sorsa érdekében, és kérem a testvéreket, hogy ezt vegyék komolyan, és hordozzuk ezt a felelősséget, felelősség teljesen. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora. Kedves testvéreim, a záró énekünket énekeljük el, ami a 449. ének, 449. Ennek énekeljük el a kijelölt verseit, az első, a negyedik, valamint hetedik, nyolcadik és kilencedik versét. Az első vers így kezdődik, Uram, téged tisztellek méltó hálaadással. Himnuszunkat énekeljük el befejezésül. Áldás békesség.